minden a feje tetejére állt lényegében így 2024-re, és értelmüket vesztették a régi hagyományok, kiürültek, és újra föl kell fedeznünk az emberi értékeinket, emberi minőségünket, hogy mi az, amitől mi boldog és sikeres, jó funkcionál egészségesek vagyunk.
Hadd legyek én! Egy műsor, amely egyúttal helyszín a fejlődéshez.
Ez a Redwood Offices podcastje.
Óriási szeretettel köszöntünk titeket a Redwood Offices pszichológiai és tréningcentrum podcastjében. Velem szemben itt ül Barkóczi Panna, aki a Redwood Offices irodavezetője és éltető ereje.
Köszönöm szépen a kedves fogadtatást, sziasztok! Örülök, hogy ma velünk vagytok. Aki velem a műsort fogja vezetni és koordinálni, Hankó Viktor.
Az első vendégünk pedig Gál Viktor pszichológus lesz. Nagyon egyszerű apropó van a mögött, hogy miért ő lesz az, hiszen ő a Redwood Offices, tehát ez a helyszín, ahol mi éppen ülünk, alapító személyisége, alapítója.
Megnyitottuk 2024-et, el is telt már belőle azért jó pár nap. Ugye ilyenkor van az, hogy megfogalmazódik bennünk, hogy hajrá, változtatni fogunk a dolgainkon. Erről szeretnénk kérdezni Viktort, hogy mennyire tudunk hatékonyak lenni. Fontos-e az, hogy meghozzuk ezeket a döntéseket?
Fejlődni és változni legtöbben úgy tartjuk, úgy gondoljuk, hogy szükséges, talán fontos, sőt akár elengedhetetlen. Ennek fogunk utána járni Gál Viktor segítségével, hogy tényleg kell nekünk változni, tényleg szükségünk van-e a fejlődésre, és hogyan érdemes egyáltalán változnunk, meg fejlődnünk.
Mivel tulajdonképpen, amikor mi adásba kerülünk, vagy kikerülünk a podcast térbe, még mindig az év elejéről beszélünk, így talán van még némi aktualitása annak, hogy az évelei fogadalmakkal valamennyire foglalkozzunk, vagy legalábbis a mai beszélgetésünket innen indítsuk el. Ez egy ilyen tipikus jellemző viselkedés az emberek részéről, kezdődik valami új, egy új év, akkor úgy érzik, hogy na, itt a lehetőség arra, hogy lendületet vegyünk valamihez, amin változtatni akarunk az életünkben, szokásainkon, viselkedésünkön, sportosabbak leszünk, egészségesebbek leszünk. Szerinted ennek a, én most még úgy gondolom egyelőre, hogy babonának, hiedelemnek van-e alapja a pszichológia, hogy tekint erre, ha mondhatom így, jelenségre?
Egy pszichológia hogy tekint rá? Inkább arról tudok beszélni, hogy én, mint pszichológus, hogy tekintek rá. Ugye az egyértelmű, hogy az emberi elme szereti az véges dolgokat, aminek van eleje, közepe, vége, és akkor így az egész évet újra lehet kezdeni friss lappal, tisztán. A gond az ott van, ugye ezek ilyen jó kis ilyen sablonizék, hogy lefogyok, meg sportolni fogok, meg életmódot változtatok, meg megújítom a ruhatáramat, meg lecserélem a pasimat, meg mit tudom én. Meg a másik ilyen nagy sztereotípia, hogy ezek mennyire mindig kutba fulladnak, és soha nem történik semmi változás, mert két hét múlva ugyanúgy történik minden.
Hát kvázi most tartunk itt nagyjából, hogy eltelt annyi idő, hogy kutba fullad-e, vagy nem.
Csak az van, hogy az ember az teljesen máshogy van behuzalozva, mert a szokásainknak az alapja a mi emlékeink, és az emlékeinknek az alapja meg a mi érzelmi mintázataink. Tehát az, hogy te neked milyen érzelmi mintázatok alakultak ki, milyen helyzetekben, milyen érzelmekkel, milyen mintákkal reagálsz, az fogja meghatározni, hogy mik lesznek a te szokásaid. Itt alapvetően sokkal mélyebbre kell először nyúlni, és a motivációkat kell helyre tenni, hogy nem azért akarok tornázni, mert nekem most tornáznom kell, hanem mi az, ami motivál téged mindenre. Én mindig oda nyúlok le pszichológusként, hogy a motivációk helyre legyenek téve, mert ha csak egy ilyen külső nyomásként éli meg valaki, hogy most nem ehetek, mert azt úgy döntött a múltbeli énem ezelőtt egy hónappal, hogy én nem ehetek annyit, akkor abból nem lesz semmi, ez egy ilyen kényszeredett valami lesz.
Tapasztalatod, saját praxisod alapján kijelenthetünk olyat, hogy az év elejé fogadalmak az valójában egy ilyen közízléshez, közakarathoz, közkívánalomhoz, elváráshoz való akár kényszeres igazodás. Azok alapján, amit mondtál, nekem hirtelen hasonlónak tűnik, mint a szilveszter éjszaka. hogy itt van az új év, jól kell, hogy érezzük magunkat. Ha nem mész el 31-én este bulizni, ha 31-én este nem csinálsz valami partit, akkor az nem is jó. Tehát, hogyha ha te Netflixezel, akkor ez a legrosszabb szilveszter volt. Van egy ilyen, szerintem, sztereotípia. És van az emberen, legalábbis saját magamból meg környezetemből kiindulva, egy ilyen nyomás, hogy most jól kell érezned magad. Ilyen megközelítésben ugyanilyen az újévi fogadalom, és hogy van rajtad egy nyomás, hogy már pedig új év, új élet, új kezdet, most tényleg új dolgot kell csinálni.
Ugye ez megint a motiváció, amit mondasz, hogy külső kontroll vagy belső igény. Igen, vannak, akik ilyen mentén működnek, és ezeket a társadalmi sztereotípiákat, programokat követik, és akkor tényleg ezt a nyomást ezt úgy értsd, hogy ilyen programok mentén működnek az emberek, és van egy ilyen program, hogy akkor új év elején mindent újra kezdünk, és most aztán húha. És őnek egyszerűen csak ez a program jut eszébe, hogy hú, január 1, akkor most sürgősen le kell, hogy fogyjak. Tehát ez az, ami sehol nem fog vezetni, mert ez egy külső kontroll, és nem pedig egy belső igény, ami mentén ő akar változtatni, meg ő akar fejlődni.
Ez lehetetlen, hogy kitartson, vagy akkora lendületet adjon, hogy akár az ember végigvigyen egy változást?
Nem lehetetlen, mert vannak olyanok, akiknek annyira erős a külső kontroll, annyira erős a megfelelési igény, vágy, hogy félnek, hogyha ők kudarcot vallanak, és akkor már egy kudarc kerülésből csinálják végig, hogy nehogy én kudarcot valljak, mert mit fognak szólni. De ez rossz, tehát hogy ez mentén nem lehet építkezni.
Felmerül a kérdés, hogy akkor hogy jó?
Hát úgy jó, hogy befele fordulunk, és össze megvizsgáljuk, hogy mi az, ami engem motivál, tehát hogy mik azok, amik az én valódi belső igényeim, tehát ami miatt én jól érzem magam, miatt én izgatott leszek, ami engem motivál arra, hogy valamilyen irányba elinduljak. Tehát először ezeket kell abszolút letisztázni, hogy ott belül mi az, amivé én válni szeretnék. Amire ha rágondolok, akkor belelkesedem, akkor izgatottá válok, hogy hú, ez nagyon szép, ez tetszik.
Vagyunk annyira fejlettek társadalmi szinten, hogy el tudjuk különíteni, hogy most ez a tényleg az én elvárásom, az én igényem, vagy még mindig kívülről jön. Ezt hogy tudom eldönteni?
Megint csak az érzelmekre koncentrálj, hogy ez pozitív érzés. Mert ugye, amit mondtunk, a társadalmi elvárás, az általában egy negatív érzés, az általában egy feszültség, egy kényszer, egy félelem. Amikor pedig a belső igény, az pedig egy pozitív érzés kell, hogy legyen egy izgatottság, egy lelkesedés, ami ott a háttérben mozog.
Mm-hmm. Tehát mondjuk, hogyha valaki, aki hallgat minket, és szeretnénk egy tanácsot adni azzal kapcsolatban, hogy a január elején tett nagy fogadalmaidhoz hogyan közelíts, akkor talán a kudarc elkerülése érdekében, ha tudod magadról, vagy tudja magáról az adott illető, hogy ez egy ilyen szinte hirtelen felindulásból jött döntés, itt az új év, mondok egy példát, mostantól egészségesen étkezem, érdemes talán megállni, és egy kicsit önvizsgálatot tartani, hogy miért hoztam ezt a fogadalmat. Tehát érdemes ezt elkezdeni magunknak feszegetni, nem? Hogy elkerüljük a kudarcot, hogy miért akarok egészségesen élni? Mert lehet, hogy az a válasz fog kijönni, hogy amúgy nekem ez így jó.
Igen, és akkor mindig a jövőképek kapcsolnak be, hogy hol szeretnéd látni magad a jövőben. Tehát mindig jövőképet építünk. Amikor motivációról beszélünk, akkor nem azért csinálom, mert akkor itt és most, nem tudom, kék lesz tőle az asztal, hanem az emberek fejében mindig ezek a jövőképek, vagy az pozitív vagy negatív jövőkép. Tehát, hogy lehet negatív is a jövőkép, hogy akkor nagyon elhízom, és cukorbeteg leszek, és meghalok, mint az apám. Ez egy negatív, elkerülő mintázat. Vagy lehet pozitív a mintázat, hogy én látom magam, hogy milyen egészséges vagyok 80 évesen, és még az unokákkal játszom a kertbe, és energikus vagyok. És hogyha tudok egy kellően erős, élénk jövőképet létrehozni, akkor az lesz majd a motiváló tényező, hogy hú, hát én nekem itt van ez a jövőkép, én ezt szeretném, nekem ez annyira tetszik, hogy én ezért most hajlandó vagyok lemondani arról a cukros szénhidrát bombáról.
És mi van abban az esetben, hogyha témánál maradunk, hogy valaki érzelmi evő? Mert ugye itt nagyon sok érzelmi evő, tehát nagyon
érzelmi
sok...
Érzelmi evő.
Igen.
Mindjárt definiáljuk, hogy ez mi.
Igen, mindjárt definiáljuk. Mert ugye a legtöbb elhízott ember mögött van egy ilyen probléma, tehát hogy ezt azért most már merhetjük mondani.
Nagyon sokszor a túlsúlynak, ugye most nem tudom, mire fókuszálunk, de akkor nézzük
de
ezt.
Ezt hozta be Viktor.
Ha már változás. Hogy a túlsúlynak mindenképp van egy pszichés háttere, ugye általában ez arról szól, hogy épít maga körül egy ilyen védőburkot, ami őt védi a világtól, és akkor ennek mindig a mögé kell menni, hogy mi az, ami ott hiányzik az ő lelkében, és nagyon sokszor ez a szeretet, tehát nincs szeretet az ő életében, és akkor ezt így pótolja az evéssel. Megint a másik, amit tudni kell, hogy az evéssel mi frusztrációt vezetünk le. Amikor te rágsz, akkor azzal a frusztrációs szintet csökken, és amikor egy férfi éhes, akkor az a férfi nagyon frusztrált. Egész addig, amíg nem eszik. És akkor már nem is agresszív. Tehát amikor emberek elkezdenek enni, ilyen érzelmi evést produkálni, akkor az arról szól, hogy nincsenek szeretve, és nagyon-nagyon frusztráltak. És akkor már megint ott tartunk, hogy ha a motivációk nincsenek helyre rakva, akkor ő hiába dönti el, hogy ő le fog fogyni, hogyha ő nincs szeretve, és folyamatosan frusztrálódik. Nem fogja tudni véghez vinni, mert egyszerűen nincs meg rá a kellő erőforrás a háttérben, hogy ő ezt megvalósítsa. Tehát nem azt kell nézni, hogy mit veszünk el, hanem hogy mit adunk először helyette.
És akkor tulajdonképpen ide tartozik a dohányzás,
minden,
az alkoholfogyasztás, ide tartozik, a pluszpót cselekvés,
persze,
ugye játékokba menekülés, vagy aki megállás nélkül csak a társasági életet hajszolja, az is tartozhat ide?
Ezek mind pótcselekvések. Tehát ugye mind arról szól, hogy élünk, leszületünk erre a földnemű bolygóra, nincs hozzá használati útmutatónk, hogy mit kéne itt a földnemű bolygón csinálni, és akkor így csetlünk, botlunk, próbálunk valamit kitalálni, hogy az időt mivel tölthetnénk ki. És hogyha van szeretet, meg van egy kellő, stabil alap, közösség, közeg, akkor az magában majd engem motiválni fog. De ha ez nincs, akkor ott mindenki elkezd mindenféle pótszerekhez nyúlni. Tehát nagyon sokat csak azért isznak, mert unatkoznak. Például. Hogy úgy unatkozik, nem tud mit csinálni, akkor iszik. És akkor addig sem kell azzal foglalkozni, hogy a világ egzisztenciális kríziséből mit kovácsol magának.
Feltételezhetően minden embernek más és más az útja, ezért nem vagyok benne egészen biztos így laikusként, hogy vannak best practice-ek, amelyek mindenkire általánosan érvényesek, és mindenki életében ugyanúgy hasznosíthatók vagy hasznosulnak. De mégis hogyan érdemes elindítani egy folyamatot, egy olyan folyamatot, amely során annak szeretnénk a végére járni, hogy vannak-e ilyen pótcselekvések az életünkben. Egyáltalán hogyan ismerhetem fel, melyek azok a ordító jelek, amelyek szinte tevékenységtől függetlenül, de üvöltenek az ember arcába, hogy ez egy pótcselekvés, ez nem biztos, hogy az életedben egy hasznos pont.
Hogy közelítsem meg egy másik szempontból. Mindig azt szoktam mondani, hogy a személyiség az interakcióban létezik. Tehát, hogy a te személyiségedet csak ott tudjuk tetten érni, hogy a te interakcióidban mi történik, de hogyan viselkedsz, hogyan cselekszel ott. Ha te szeretnél erre kellően objektív visszajelzést adni, akkor ezt önmagad egyedül nem fogod meg tudni tenni, mert hogy kell a külső visszajelzés. A te önismereted az nem fog tudni változni így, úgyhogy leülsz és meditálsz a fa alatt, aztán hűde megvilágosodsz, mert abban a személyiséged nem fog megnyilvánulni. És ezért megyünk el pszichológushoz, vagy ezért megyünk el life coachhoz, mert egy külső objektív nézőpontot tud adni. Ha vannak kellő őszinte és kellően érett barátaid, akkor nincs szükséged pszichológusra. Ha a barátaid, vagy a rokonaid, vagy a nagymamád nem annyira érett érzelmi intelligencia terén, akkor hasznos, hogyha van egy pszichológus az életedben, aki rá tud világítani ezekre. És hogy az egész, ez egy interakció. Tehát, hogy valójában, ami a gyógyít, az a pszichológussal való interakció nagyon sokszor. Eleve az, hogy én vele vagyok interakcióban, és ő visszajelzéseket ad az én működésemre. És aztán majd abból belátom esetleg, hogy hoppá, lehet, hogy tényleg túl sokat iszom, vagy hoppá, lehet, hogy már szenvedélybeteg vagyok, és nem kéne ennyit pókerezni. Kellenek a külső visszajelzések ehhez, és amit ez eredményezni fog, ugye azzal, hogy ő nevén nevezi, hogy mibe vagy benne, az a tudatosság. Ez egy ilyen nagyon fancy kifejezés, hogy tudatosság, és akkor én meg vagyok tudatosulva és világosodva. De valójában ez semmi más nem jelöl, mint azt, hogy én képes vagyok szavakkal címkézni az én pszichémnek a dinamikáit, meg történéseit. Ugye azt szoktam mondani, hogy
a pszichológia első 3 év az egyetemen, az nekem olyan volt, mint egy idegen nyelvet tanulnék, és utána már képes voltam belátni, hogy mikor van az, amikor én kognitív diszonanciát redukálok. És mi lehet, hogy a Mari néni a piacon nem tudja, hogy ő mikor redukálja az ő saját kognitív diszonanciáját.
Ezt segítsük elmondani, mert a három latin eredetű szó egymás után kognitív diszonanciát redukálni, ez mit is jelent?
Ez azt jelenti, amikor én csinálok valamit, ami mondjuk nem összeegyeztethető az én magamról alkotott képemmel, és akkor valahogyan megpróbálom ezt megmagyarázni általában úgy, hogy megváltoztatom a magamról alkotott képet egy picikét. Tehát mondjuk a...
Ez az önbecsapás?
Kognitív diszonancia redukció, mert nem önbecsapás, hanem ha Júlcsi néni az őt magát nagyon dörzsölt kofának tartja, és ezért ő soha senkinek nem ad kedvezményt, és mindig túláraz mindent, de arra jár a jóképű, mit tudom én, postásfiú, és a jóképű postásfiúnak ő odaad 2 almával többet, ez egy diszonancia, hiszen ő tudja magáról, hogy ő dörzsölt kofa, de most odaadott mégis 2 almával többet, és akkor ez egy diszonancia az ő pszichében, ezt valahogyan redukálnia kell, és akkor megmagyarázza, hogy hát biztos ma hétfő van, és az a 2 alma nem is volt olyan szép, azért adtam neki oda. Ez egy jelenség, tehát az önismeret az valójában erről szól, hogy olyan jelenségeket, olyan dinamikákat tudunk szavakkal illetni, amire eddig nem volt szavunk. Ugye nagyon sok mindenki még az is tisztában, hogy a tudat alatti az micsoda, és ez nem alatta van, meg nem tudattalan például, hanem nagyon is tudatos és nagyon is kemény dinamikákat művel.
Mondhatjuk azt, hogy visszatekintve mondjuk az elmúlt 10 évre van egy káros hatás, hiszen a közösségi médiában megjelentek ezek a posztok, illetve idézetek, hogy önmagadra kell számítanod, az a fontos, hogy te mit gondolsz, hogy te mit akarsz csinálni, ne hallgass a többiekre, menj a saját utadon, mert az, amit te kigondoltál, az úgy jó lesz, és végig tudod csinálni, mert a többiek csak akadályoznak.
Ez az, amit úgy hívunk, hogy konyhapszichológia, amikor én kiragadott fogalmakat általánosítunk. Ez nagyon hasznos tud lenni, amikor arról beszélünk, hogy valaki végre legyen autonóm létező. Ugye az én individualizáció első lépése az, hogy autonóm létezőként tudjon működni, és nem mások befolyásolják, de utána jön ennek a következőnek a tudatosodásnak a fázisa, majd a kapcsolódás fázisa, ahol meg pont az a lényeg, hogy minél autentikusabb, minél mélyebb kapcsolatot tudjál számodra fontos értékes emberekkel létesíteni, és igenis nagyon fontos, hogy az őtőlük való visszajelzést azt te tud fogadni. Tehát, hogy nem szeretem ezt, amikor így leegyszerűsítjük a pszichológiát, és kiragadunk egy fogalmat, vagy egy jelenséget. Tudod, amikor van egy darab kalapácsom, és mindent szögnek nézek. Ez nekem kicsit ilyen. Tehát ez egy sokkal összetettebb, sokkal mélyebb dimenziókkal rendelkező tudományág, és fontos, hogy mindig nagy átfogó képet nézzük először.
A konyha pszichológiát tulajdonképpen az újévi fogadalmak mellé tehetjük abban a tekintetben, hogy az újévi fogadalmak is, ahogy az előbb elhangzott, én úgy értelmeztem, hogy csak a felszín kapargatása. Mert hogy nem derítetted fel, hogy mi a valódi motivációd, mi a jövőképed, amit őszintén szeretnél elérni, és ha jól értem, akkor a jövőképed felépítése mögött kell, hogy legyen egy belülről jövő felismerés, hogy valamilyen pótcselekvéstől akarsz megválni. Ha már az étkezést vagy az evést említettük, akkor ugye itt levezetve új év van, új testet szeretnék magamnak, ez így önmagában nem elég.
Nem, miért akarom én ezt az új testet? Mi lesz az eredménye? Mi a haszna? Miért fontos ez számomra? Hogyan látom magam egy év múlva ebben az új testben, kik vesznek körbe, én hogyan érzem ott magam. Tehát érted, hogy megyek mögé ilyenkor. És akkor kiderül, hogy valójában nem is új testet akar, hanem csak egészségesebb szeretne picit lenni. Vagy kiderül, hogy ő nem is akar új testet, hanem csak ezt a magazinok mondják neki, hogy neki 20 kilóval könnyebbnek kéne, hogy legyen.
Tehát ha az ember maga kezdeni el ezt a folyamatot otthon, azok közül, akik hallgatnak minket, érdemes egy kicsit utána kérdezni saját magunk számára, amikor megvesszük azt az életünkben az első havi edzőterem bérletet. Miért is vettem meg? Egészségesebb szeretnék lenni. Miért szeretnék egészségesebb lenni? Miért lesz ez jó nekem? Hogy fogja ez hosszú távon befolyásolni az életemet? Tehát, hogy esetleg ilyen
cizellált kérdéseket érdemes egyenként feltenni?
Igen, magamnak nagyon fontos, hogy feltegyem ezeket a kérdéseket, de hasznos, hogyha nem én teszem fel a kérdéseket, hanem van valaki, akivel én ezt átrágom. Mert teljesen más, amikor valaki külső nézőpont, külső szemlélő teszi fel nekem ezeket a kérdéseket, és a mentén gondolkodom el.
Tehát mondjuk, ha maradnánk a baráti kapcsolatok és az ideális baráti kapcsolatok terén, mert mondtad, hogy ha az embernek érzelmi intelligenciával jócskán megáldott, vagy magas szinten megáldott barátai vannak, akkor nagyon sokat tudnak segíteni, majdnem, vagy ahhoz hasonlóan, mint amennyit egy pszichológus. Tehát mondjuk akkor, ha vennék egy, most egy ideális helyzetet képzelek el, vennék egy edzőterem bérletet úgy, hogy soha az életemben nem jártam edzőteremben, és nem voltam edzeni, akkor szuper lenne, ha ott lenne egy barát, aki feltenni a kérdést, hogy de ezt amúgy miért vetted meg? Viszont akkor felmerül a kérdés, hogyha nincs a környezetünkben egy ilyen külső segítség, akkor könnyen elindulhatunk egy hosszabb, rövidebb ideig tartó önbecsapás folyamatában.
Nézz körbe! Van, aki 20 éve önbecsapásban kering önmaga körül, és nem hajlandó belátni. Ugye ez a legnehezebb, amikor valakit, mint én, egy 30 éves rossz működésével kell szembesíteni. Van, hogy már túl késő, mert ha belátná, akkor összeomlana a pszichéje, mert de azt kéne belátni, hogy 30 évet elvesztegettem. Kognitív diszonancia redukció. Nehogy már 30 évet elvesztegessek az életemből, nem? Ő a hülye.
Ez egy izgalmas pont, meg izgalmas kérdés, mert hogy ezen elgondolkodtunk már előzetesen is, és részben ehhez kapcsolódik, amit most mondtál, amikor az ember 30 év után rájött, hogy én, nem tudom, valamit eddig rossz, elrontottam mondjuk az életemet, szoktak ilyen nagy kijelentések, meg nagy fordulópontok elhangozni, hogy ez nem az elmejátéka. Mert hogy végül is egy múltbeli eseményről beszél, az már nem aktuális, tehát ezen változtatni, ezen keseregni, hát ezen tűnődni.
A múlton nem is, de nagyon fontos, hogy fogadjam el. Ugye a Jung mondja azt, hogy nagyon érdekes paradoxon, hogy aki változtatni akar magán, az egész addig képtelen változtatni önmagán, amíg el nem fogadja önmagát úgy, amilyen. És amint te elfogadtad magad, hogy milyen vagy, akkor elindul a változás. A múltat nem tudom megváltoztatni, de azt el tudom fogadni, hogy hol hibáztam, mit csesztem el, és akkor tudok elkezdeni másképpen működni.
Hadd tegyem fel ezt a nagyon egyszerű, naív, álnaív kérdést, hogy tényleg kell-e változni?
Itt meg hagyj idézzem Darwint, aki ugye azt mondja, hogy nem a legerősebb fog túlélni, meg nem is a legszebb, meg a legbátrabb, hanem az fog túlélni, aki a leginkább fogékony a változásra. Tehát aki a leginkább adaptív. Az az élő lény fog túlélni, aki alkalmazkodik, aki változik, aki rugalmas. Aki még nem változik, az meg hátra marad és kihal. És ez azért adekvát itt, mert hogy a világunk folyamatos változásban van.
Hát sőt, most különösen.
És köszönöm, számból vetted ki a szót, hogy most 4-5 év nyire vagyunk a szingularitástól, ahol aztán olyan durván be fognak pörögni az események, hogy csak kapkodni fogjuk a fejünket. A szingularitás, amikor a számítógép okosabb lesz, mint az ember. Ez egy 4-5 évnyire van. És olyan gyors lesz a változás, hogy akinek nem úgy van behuzolozva az agya, hogy folyamatos változás, rugalmasság, újra tanulás, az a hétköznapi működés, az konkrétan egy ilyen skanzenba berakjuk, és ott így meg lehet néha nézni, hogy ő még betárcsázós modemmel lép fel az internetre.
Igen, de mi van akkor, hogyha ő egyébként ebbe boldog?
Nagyon jó, majd ő boldogan eléldegél a skanzenban, mi meg néha megnézzük, hogy mit csinál. Tehát hogy megnézed az ámisokat, ugye Amerikában ők nem nincsenek traktor, nincs gép, nincs elektromosság, ők ott tök jól el vannak ebbe a kis világocskájukba. És lehet úgy is élni, csak a világ nem erre felé halad.
Na de hogy azt nem jelenthetjük ki, vagy kijelenthető, hogy hát és ez megint aztán egy ilyen végeláthatatlan téma, hogy a boldogság elérésének alapja, vagy egyik eszköze, vagy feltétele a fejlődésre való hajlam.
Igen.
Aminek az alapja az, hogy elfogadom magam, tehát hogy hibáztam, vagy valamit nem jól csináltunk, ugye ez tök rossz, mert a magyar magyar nyelvben, meg a magyar életben az van benne, hogy vagy jó, vagy rossz. Köszönjük szépen, hármasra vizsgáztál, hát, elég lesz. Oké, jó, rendben. És ugye mindig az ötösre hajt, négyes ötösre hajt az ember. Akkor vagyok szerethető, akkor vagyok jó, úgyhogy kihoztam magamból a legtöbbet.
Ez is mekkora sztereotípia, ugyebár. Tehát ez megint más téma, hogy mennyire visznek félre ezek a
igen,
beidegződések.
Igen, emiatt, valószínűleg emiatt a belső megfelelési kényszer miatt lehetséges az, hogy nagyon nehezen vesszük azt, hogy fejlődnöm kéne, változtatnom kéne, valamit nem jól csinálok, mert rögtön bekapcsolat, hát én nem vagyok rossz. Nehogy már nekem rossznak kelljen lennem, mert hogy ha valami nem jó, akkor az csak is kizárólag rossz lehet, nem lehet az, hogy csak más.
Belegondolsz, ugye pont ez az lenne a lényeg, hogy nem rossz, meg nem hiba, hanem visszajelzés. Tehát te folyamatos visszajelzéseket kapsz a te működésedre, és ha te fogadod ezeket a visszajelzéseket, akkor dönthetsz úgy, hogy más eredményt szeretnék elérni, és akkor változtatok. Hiába rimánkodok a gyereknek minden reggel, hogy öltözzön föl, hogyha ő megszokta, hogy nincs semmi következménye a rimánkodásnak, mert rimánkodik anyu minden reggel, ezt már teszi 3 éve, én meg addig játszom egy kicsikét még a, nem tudom, a Lego bábuimmal. És nem lesz semmi következménye, de ha anyu föltenné magának a kérdést, hogy mit kéne máshogy csinálnom ahhoz, hogy a gyerek végre időben felöltözzön, akkor már valamerre elindulnánk, ami megint csak ugye egy változás.
És ami valószínűleg nem a büntetés lesz, ezt azért így emeljük ki, hogy nem akkor, ha kap 2 pofont és félelemből, oké, jó, rendben, szót fogadok, hanem kap egy más típusú motivációt.
Ez a fogadd el önmagad mondat, ez egy kicsit megragadta az előbb a figyelmemet, mert a Viktor által, vagy általad eddig említettek alapján, ez pontosan a konyhapszichológia egyik mondata lehetne, mert én a fogadd el önmagad tétellel jellemzően úgy találkoztam, ez a fogadd el önmagad jelmondat mögé bújnak el ilyen body positivity, meg hasonló mozgalmak, ugyanakkor a fogadd el önmagad, ahogy te most érzékeltetted, vagy elmondtad, ez az első lépés. És ez így önmagában, ha elfogadod önmagad, és itt kész vége az egésznek, az még akár káros is lehet, mert a fogadd el önmagad az első lépés a változás elindításához. Fogadd el önmagad az gyakorlatilag a felismerés, ami elindít téged egy fejlődési pályán.
A fogadd el önmagad előtt ott van a tudatosság, hogy én össze tudatában leszek annak, hogy ki is vagyok én valójában. És még egy dolog, ugye az ezotéria kifejezést már csúnyán lejárattuk többszörösen, és már az egy ilyen bóvli kategória, hogy ezotéria, de hogy eredetileg ugye az ezó tér, az ugye, aki a körön belül van, tehát a misztikusok. És ez azt jelentette, hogy van az ezoterikus tudás, ami a körön belül lévő tudás, ami nem mindenkinek adatandó oda, és ez ilyen nagyon szent, védett tudás. Az a baj, hogy ezek a ezoterikus, tehát a körön belüli tudások, ezek kikerültek, ott vannak a piacon, úgymond. És az, hogy fogadd el önmagad, az egy úgymond ilyen ezoterikus tudás volt, amit nem kötöttek mindenkinek az orrára, hanem amikor valaki elkezdett magán dolgozni, és spirituális, transzcendens irányba akart fejlődni, akkor hosszú-hosszú évek után jutott el oda, hogy a mester azt mondta neki, hogy na, most már látod, ki vagy? Akkor most fogadd el önmagad. Érted? És itt megint a konyhapszik, hogy kiragad egy 2 éves folyamat végére egy vizsgakérdést, és kb. A 2 éves folyamatot kispórolva így nyomatjuk a mindenféle magazin, hogy fogadd el önmagad. Tehát, hogy nem véletlenül voltak ezek ezoterikus tudások, mert hogy ezt védeni kéne, óvni kéne a tömegektől, mert nem értik, mert kontextusából kiragadva sütögetik jobbra-balra. Ezoterikus alapmondat, megnyitek, árulkodom, hogy mindennek az alapja a szeretet. Csak ez már annyira szétsütögettük jobbra-balra, hogy szeretet, minden, hogy már súlyát vesztette. És ez megint érted, hogyha te egy 5 éves folyamat végén találkozol ezzel a fölismeréssel, hogy minden tettemet, minden mozdulatomat a szeretetnek kéne, hogy vezérelje, ez teljesen más, hogy üt, mint amikor a Nőklapja magazinba olvasod.
Milyen tiszteljük persze a Nőklapja magazinba folytatott szerkesztői és újságírói munkát. Főleg így, hogy megemlítetted a szingularitást.
amellyel együtt, vagy amelyet követően különösen egy olyan időszámítás kezdődik az emberiség életében, amikor a fejlődés minden korábbinál, a változásra való hajlandóság minden korábbinál a túlélés, vagy legalábbis a boldogulás egyik kulcseleme lehet. Na és akkor mit tudunk mondani azoknak, akik talán megrögzöttek, talán egy kicsit begyöpösödöttebbek, változásra kevésbé hajlamosak, anélkül, hogy frusztrálnánk őket. Anélkül, hogy azt mondanánk, hogy figyelj, szuper, amilyen típus vagy, tök jó, hogy ragaszkodsz a magad akár avitt szokásaihoz, de fél évtizeden belül téged lesöpörnek a földszínéről.
És akkor itt egy kicsit beszélünk hozzám is, mert én erre szeretnék látcsatlakozni, hogy én pártolom valahol a fejlődést, de valamennyire régi módi is vagyok, és ragaszkodok a régi dolgokhoz.
Nagyon, 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 nagyon aktuális a kérdés, meg nagyon nehéz a kérdés, mert jelenleg az egyetemeinken olyan szakmákra kéne fölkészíteni például a gyerekeket, amik még nem is léteznek. Tehát olyan szakmák vannak ma, amire amikor mi jártunk egyetemre, még nem is tudták, hogy graphic designer, search optimizer, mesterséges intelligencia prompter létezni fog. Tehát, hogy egy ilyen nagyon érdekes generációs hasadás alakul ki, hogy vannak, akiknek már úgy van behúzalozva az agya, hogy folyamatos újratanulásban működnek, meg van ez az old school-abb mentalitás, hogy ezt tanultam, akkor én ehhez ragaszkodom, és a cipész megmarad a kaptafánál, és én ezt fogom csinálni. És ez egyértelműen előbb-utóbb egy jó kis társadalmi feszültséghez fog, robbanáshoz fog vezetni, ahol itt lesz egy nagy szakadás valami miatt, és akkor lehet, hogy a tradicionálisak azok a rugalmasakon keresztül fognak kapcsolni mindahhoz, amit a tudomány itt el fog érni az elkövetkező 5 évben. Ez egy jó kis feszültségforrás lesz, elég hamar.
Lehet-e olyat mondani, hogy mindkét oldalnak valahol figyelembe kell venni a másikét, hiszen a vissza a természethez filozófiából is azért jó, hogyha megtartunk dolgokat, de hát elengedhetetlen a régihez ragaszkodni, ha teszem azt, a tárcsázós telefon megszűnik létezni, és nem fogjuk tudni megjavítani, hogyha elromlik.
Ja, engem kérdezel, ez az emberi működés, ez ki fog kopni, meg fog szűnni, tehát kihal. Mert egyszerűen nem tud létezni. Tehát az a gyerek, aki nem képes 3-4 évente újra tanulni azt, hogy működik a Microsoft Word, vagy akármi, mert erről beszélünk, hogy 3-4 évente újra kell tanulnunk mindent. És aki ez nem tud lépést tartani, az lehet, hogy majd elmegy egy hagyományőrző, nem tudom, IASZ klubba íjakat készíteni, és majd lesz egy asszisztense, aki majd helyette csinálja ezeket a dolgokat. Tehát lehet így is létezni, hogy én nem vagyok hajlandó számítógéphez nyúlni, meg nem vagyok hajlandó változni, és én hagyományokat őrzök, de mondom, ez egy ilyen skanzen működés valahol sajnos.
Azt azért talán nem mondhatjuk, hogy 5 év múlva a hagyományainknak nem lesz szerepe vagy értéke az életünkben.
Ja, azt nem ezt mondjuk. A hangsúlyok fognak teljesen áttevődni, és egyébként ez megint a 20. század, ez egy nagyon érdekes korszak, mert a régi hagyományok pont a technológia fejlődése miatt értelmüket vesztették, nagyon sok esetben. Tehát amikor létrejött a hűtőgép, akkor már nem kellett a vajtermékeket a hústermékektől külön tárolni, mert a hűtőszekrényben minden elfért együtt, és mind nem romlott meg. Érted, hogyha valaki 200 éve a sajtot meg a húst egymás mellé rakta, az 7 múlva vérhasba meghalt lényegében. Tehát, és ez csak egy kiragadott példa. És nagyon sok olyan hagyomány van, ami ilyen észrevétlenül befolyásolja az életünket, és van ott. De hogy a hagyományok a világ megváltozása miatt sok tekintetben értelmüket vesztették, és most egy ilyen tranzitív periódusban vagyunk, hogy keressük, hogy hogyan értelmezzük újjá, nem tudom, a karácsony ünnepét, a böjtnek a fogalmát, tehát hogy ezek mind olyan dolgok, amik nagyon hasznosak voltak. Nem véletlenül böjtöltek húsvét előtt az emberek. Az jót tesz az emberi szervezetnek. Csak ezt elfelejtettük, mert karácsonykor mit ünneplünk, azt is elfelejtettük, hogy az olyan, miről szólt. És hogy ezt az egészet még újra kell értelmeznünk, mert akkora nagy átalakulásba vagyunk, lehet elképzelni, hogy 50 év múlva ez egy ilyen foglalkozás lesz, aki a hagyományokat őrzi, és a hagyományok tudományával foglalkozik. Nem tudjuk. Ez most egy annyira gyors változó periódus, és szerint csak mehetünk az árral. A hullámot tudjuk csak meglovagolni.
Ezzel kapcsolatban az jut eszembe, hogy a hagyományaink ráadásul, mint hogyha ezeket már inkább felhasználnák, úgymond ellenünk, ha már említetted a karácsonyt, amelynek volt mondjuk egy szép háttere, vagy a legáltalánosabb funkciója, hogy a családot bárhol legyenek szerte a világban újra összetereli, és a legszűkebb közösségnek egyfajta csapatépítőként is szolgálhat. Szóval van mihez a közelebbi, távolabbi családtagoknak kapcsolódni, és esetleg ennek a közösségnek lehetnek még hasznos funkciója az ember életében. Tehát a karácsonynak ez a fajta megközelítése talán halványul és tompul, hiszen rácsatlakozott a 20.-21. századi kereskedelmi, ipari, alapvetően fogyasztást ösztönző, két hónapos, pszichológiai eszköztárat felvonultató, már-már kegyetlen időszaka, ami a vásárlásba hajszol.
Jó, nagyszerű. Minden a feje tetejére állt lényegében így 2024-re, és értelmüket vesztették a régi hagyományok, kiürültek, és újra föl kell fedeznünk az emberi értékeinket, emberi minőségünket, hogy mi az, amitől mi boldog és sikeres, jól funkcionáló, egészséges emberek vagyunk. Lehet, hogy minket ebben a számítógép a szingularitásban segíteni fog. Gondoljatok például bele abba, hogy nagyon közel van az, amikor megmondjuk az AI-nak, hogy figyelj, ez minden, amit Jung, a híres svájci pszichiáter valaha is írt, ezt te tedd magadével, és mostantól beszélgess velem úgy, mintha te lennél Jung. És innentől nem áll messze az a pont, hogy a nagyon sikeres pszichológusok elméjét sokszorosítani tudjuk, és nem csak heti 20 emberrel tud foglalkozni, hanem 2000-rel innentől. Tehát itt megvannak a veszélyek, megvannak a lehetőségek. Nagyon izgalmas, hogy ebből mit fogunk tudni szerintem kihozni.
És akkor a régi közhelyeink, meg régi tanulságaink, vagy intelmeink közül is új értelmet, meg jelentőséget nyerhet sok minden. Például ide van írva nekünk, hogy az élet hosszig tartó tanulás az milyen fontos. De ez nem egy 2024-es gondolat, hanem szerintem nagyszüleink is az élet hosszig tartó tanulást, vagy más néven fejlődést azt fontosnak tartották. És milyen érdekes, hogy miközben arról beszélünk, hogy a világ mennyire meg fog változni, mennyire fel kell zárkóznunk hozzá, vagy utol kell érni tulajdonképpen önmagunkat emberként, mégis egy ilyen egyszerű gondolat, mint hogy mindig tanulj, meg mindig fejlődj, élet hosszig tanulj, ez ugyanúgy megállja a helyét, mint bármikor korábban.
Hadd hozzam be a mi remek példánkat, ami az elmúlt szerintem egy hónapban robbant ki hasonló témakörben, ugye Viktorra? Hát igen.
Közt itt a Reden belül, Redwood Office season belül kirobban.
Redrobbanás, így van. Ugye Viktor hozta ugyanezt, hogy ugye a fejlődés, hogy az fontos is, hogy ő hozza azt a példát az életéből, azt az intelmet, ugye jó pap holtig tanul, míg én hozom azt otthonról, Baranya mennyéből, hogy ennyi idős az ember, innentől kezdve már nem fog változni, sőt, ha már ennyi idős vagy, akkor ez innentől kezdve rosszabbodni is fog, szokj hozzá baráti kapcsolatokba, családi kapcsolatokba, hát ez apád szará zabálja magát, elnézést. Szóval, hogy apád teletömi magát kajával, és olyan életletkéket ad, amin már rég túl vagy, szokj hozzá, ezt még 2 milliószor meg fogod hallgatni, sőt, 3 év múlva 3 milliószor, mert ez csak rosszabb lesz az idővel előre.
Egyébként ez annyira szép, mert ugye ez egy ilyen kognitív torzítás, amikor ő azt mondja, hogy ez rosszabb lesz, az annak az eredménye, hogy ő nem változik, és ő nem tanul. És azért lesz rosszabb, mert ő nem tanul, nem adaptálódik. Ha ő rugalmasan tanulna és alkalmazkodna, akkor nem lenne rosszabb, hanem jobb lenne. Ugye, amit megint csak tudomány, pszichológia kutatások, hogy azok az idősek, akik keresztejtvényt fejtenek, meg figyelnek az agyukra, és próbálnak tanulni dolgokat, akármi, kötés, latin nyelv, bármi, ők nem fognak elbutulni, tehát nem indul be náluk a demencia. Azok meg, akik leállnak ezzel, és teljesen passzív fogyasztóként csak így vegetálva élik az életüket, elég durván elkezdenek lebutulni
az életek utolsó évtizedeiben. A jó pub holtig tanul, és ez jó. És a másik, hogy ez megint ahhoz kapcsolódik, hogy amit mondtam, hogy azt látjuk, hogy nagyon durva társadalmi hasadás indult be. Van egy réteg, aki változtat, és fejlődni akar, és tanulni akar. Meg van egy sokkal nagyobb réteg, aki pedig így elfogadja, hogy hát ez van, és ő innentől elszenvedő alanya a világnak, és nem tanítja a következő generációt, nem fektet energiát abba, hogy a gyerekével milyen minőségi időt hogyan tölt, hanem copy-paste, amit kapott mintát, azt egy az egybe csinálja tovább. Ugye ezt úgy hívjuk, hogy transgenerációs transmisszió, megint egy jó kis idegen szó, amikor az a minta, amit otthon látott, hogy apuka alkoholista, anyuka neurotikus, a gyerekeket megverik, és ő ezt megtanulja, és ugyanezt fogja csinálni. Talál magának egy alkoholista pasit, ő ettől neurotikus lesz, majd verik a saját gyerekeiket, és aztán a gyerekeik is ezt fogják tovább csinálni. Tehát beindult a hasadás, mert van egy réteg, aki elkezdett az önfejlesztéssel, a pszichológiával foglalkozni. Ugye az, hogy egy ilyen beszélgetést lefolytassunk, 30 évvel ezelőtt szerintem elképzelhetetlen lett volna. Tehát, hogy így nem beszélgettünk ilyen dolgokról. Ez ilyen úri huncutság volt, hogy pszichológia szakra mész, édesfiam. Ho-ho-ho. Mostanra ott tartunk, hogy az megy pszichológushoz, aki egészséges, aki fejlődni szeretne. Tehát nagyon-nagyon sok egyetemista jön hozzánk a csoportjainkban, fordul meg itt nálunk a Redwoodba, hogy ő fölismeri 21-22 évesen, hogy hoppá, hozok valami rossz mintát otthonról. Nem. Én most ennek itt vége, és ő ezen le akarja tenni, és át akarja dolgozni, és ő tudatosodik, és aztán elfogadja magát, és aztán változtat, és fejlődik. Van egy réteg, aki elkezdte ezt csinálni, még nem olyan nagy ez a réteg társadalmi szinten, de egyre többen vannak.
Tudjátok, mitől félek? Hogy nagyon jó, hogy mondtad ezt, hogy elhangzott ezt, hogy úri huncutság, mert úgy gondolom, hogy ehhez, hogy valaki ilyen hozzáállást képviseljen a mindennapjaiban, meg a világban, egy nagyfokú nyitottság, érteklődés szükséges. És megvallom, hogy a saját életemből kiindulva is, szűkebb és tágabb környezetemben is azt tapasztalom, hogy a fejlődésre, változásra való nyitottság megőrzése az idő előre haladtával, vagy az életkor előre haladtával, vagy a feladataink, a hétköznapi feladataink sokasodásával egyre nagyobb kihívás. Amikor az ember életében megjelennek az olyan sorozatos napi teendők, mint mondjuk mi legyen a gyermekkel, mi legyen a munkahelyen, ketten, hárman, akárhányan veszünk részt a család egzisztenciájának megtartásában, megteremtésében, ezen fáradozzunk, számlákat fizessünk be, a gyerek dolgait intézzük el, a saját dolgaink legyenek rendben. Úgy érzem, hogy a hétköznapok meg a mindennapok, azok képesek annyira betáblázni az ember napját, így egy kicsit az elméjét is teendőkkel, ami az ahhoz szükséges nyitottságot, ami a fejlődéshez, a valódi fejlődéshez és következetesen hosszú időszakon végigvitt változáshoz szükséges, egyre nehezebb, meg egyre nagyobb kihívás, vagy egyre nagyobb feladat. Ezt jól érzem el, vagy nem?
Én nem így érzem. Szerintem, ha ezt visszamész, és mielőtt jönne a gyerek, meg mielőtt jönne a házasság, meg mielőtt, tehát ha ezt te 20 éves korodba helyre rakod, akkor ez onnantól egy ilyen természetes működésmóddá válik. És például az újévi fogadalom, stb., az egy teljesen jó intézményes működés lehetne, hogy igenis évelején elmegyünk, mint 3-4 napra, kiszakadunk ebből a családi verkli, stb. Számlák akármiből, és egy ilyen jövőképalkotó workshopot tartunk, hogy 3-4 napon keresztül el vagyunk vonulva az erdőbe, és csak azzal foglalkozunk, hogy mit is akarok én, hogy is akarom én csinálni. Mert hogyha tudsz időt szakítani erre, és tudsz egy jó rutint, egy jó rendszert létrehozni, akkor utána az már tud egész évben működni magától. Aztán majd megállsz, fél évente vagy évente, megint kiszakadsz ebből a közegből, megint rátekintesz, hogy mi működött, mi nem működött, és mi kell változtatni.
Ez egy nagyon hasznos és fontos tanács a fejlődéshez, meg a változáshoz, meg az évelei fogadalmakkal kapcsolatban. Úgy értem, hogy praktikus tanács, nem csak így azt mondjuk, hogy tégy egy kis önvizsgálatot, hanem vonulj el.
szakadj ki a mindennapjaidból, szakadj ki a környezetedből, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy szaladj el a Maldív-szigetekre, hanem attól függően, milyen feladatról van szó, ha önmagaddal, akkor egy kicsit vonulj el, néhány napra kis időre.
Erre is volt képzelt hagyomány. Ezt úgy hívták, ezt a hagyományt régen, hogy zarándokút. Ha valaki nagyon elcseszett mindent az életébe, és így besokalt minden, akkor ő fogta magát, és elzarándokolt Rómáig, vagy Santiago de Compostellába, vagy Magyarországon is van valami zarándokút le Pécsig, azt hiszem. Mert az arról szólt, hogy szakadj ki az életedből, és amíg úton vagy, addig nem vagy sehol sem. Addig tudsz azon gondolkodni, hogy mit is csesztem el, és ki kívülről tudok visszanézni az én életembe. Nem az volt a cél, hogy te Rómába menjél el, mert éppen Edinburgh-ba is mehettél volna, hanem hogy úton legyél, kiszakadva legyél, és kívülről tudjál a saját életedre ránézni. Csak mostanra kiürült ez a hagyomány, és mindenki azért megy Santiago de Compostellába, hogy utána posztolhassa, hogy éppen ma hány kilométert tett meg, és mennyire menő csávó.
Igazából a nyaralásoknak, meg az elutazásoknak is egy kicsit olyan, mint hogyha az elvonulás lett volna az alapja. Párhuzamba tudom állítani a karácsonnyal, mint hogy a karácsonynak volt egy nagyon fontos és hasznos szerepe, amelyre rácsatlakozott a fogyasztói társadalom, és kicsit kiüresítette. Ugyanígy tulajdonképpen a szakadj ki, zarándokolj el, ből lett a ki akarok szakadni a mindennapjaimból, de nem ezért, hogy fejlődjek, gondolkozzak, megálljak, visszanézzek, önvizsgálatot tartsak, hanem ez is egy fogyasszak, kapcsoljak ki, szórakozzak, egyek, élményekkel tompítsam el a kétségeimet, a gondolataimat.
Nagyon szép átkötés. A másodszor hozott be a karácsonyt, eredetileg a karácsony sem azért volt, amiért van, hanem ez a Szaturnália ünnepe volt, és a Szaturnália ünnepe ugye a rómaiak hozták létre, amit adtak nekünk a rómaiak témakör, pont akkor van a karácsony, mint amikor a téli napforduló, ugye amikor a legrövidebbek a nappalok és leghosszabbak az éjszakák, és a rómaiak szaturnáliái azok azt jelentették, hogy az egész évbe felgyűlt feszültséget akkor lehetett kiadni. És három nap olyan bulizás volt, hogy ott aztán minden történt. De minden. És ott minden megengedett volt, ott nem ért a nevet 3-4 napig, csak aztán jött a keresztény egyház, aki nem nézte ezt jó szemmel, hogy itt kicsaponganak, meg paráználkodnak, meg van itt minden, és akkor, mint ahogy a McDonald's éttermek átvették a helyi kis éttermek helyét, hogy direkt oda települtek és fölvásárolták, így direkt ráhúzták a Szent Karácsony ünnepét a Szaturnáliákra, hogy mostantól a kisdedi születését ünnepeljük, és ájtatosság van. És nem szabad szaturnáliázni, mert így most karácsonyolni kell. Tehát, hogy itt is csak a hagyomány onnan jön, már nem is tudjuk, hogy mi volt itt eredetileg, meg miért mentünk mi nyaralni, meg miért mentünk mi zarándokolni, elvonulni, hanem csak ez a fogyasztunk, és minden a fogyasztói társadalom fogyasztásáról szól.
Szerintem behozhatok egy személyes példát.
Sőt, kérlek.
A szüleim azt megmondták, hogy már pedig minden nyáron ez egy cél, hogy a gyerekeknek legalább egy hét Balaton legyen. Amúgy mentünk előre az időbe, jöttek a lehetőségek, le tudtunk menni a tengerpartra, úristen, csoda van. Kitelepített lakókocsiba tudtunk menni, mert hogy az az olcsóbb, stb. Nagyon érdekes visszatekinteni, hogy az elmúlt években már egyszer-kétszer kipróbáltunk olyat, hogy nem lakókocsi, hanem akkor apartman. És ki lett mondva többször, hogy hát jó ez, de nekünk az a puritánabb életforma kell, akkor így muszáj összehangolni a dolgokat, kicsit összekovácsolja a családot. Tudni kell, hogy nem egy gyerek van két szülővel, hanem egy nagyobb család, és mennyire jó, hogy mi egy kicsit visszább is tudunk lépni attól, hogy kifele figyelünk, hanem a befelé fordulás az igény inkább.
Meg nekem abból, amit elmondasz, ez arról szól, hogy végre a család kapcsolódik, és minőségi időt tölt együtt. És ez lenne a cél, hogy tudjatok kapcsolódni, mert nagyon sok olyan van, hogy abszolút diszfunkcionális családok, nem tűnik föl, hogy mennyire nem, valójában nem család, diszfunkcionális, nem működő, tehát csak látszat. Tehát nagyon-nagyon sok látszat család van, ami a évközben így látszatban működik, és amikor jön a karácsony, akkor nem tudnak egymással mit kezdeni, és akkor nagypapa jól berúg, meg apuka jól összeveszik anyukával, kimegy a sufniba, tehát csak a balhé meg a dráma van, Mert pont amikor együtt kéne lenni, akkor nem képesek együtt lenni, hiszen diszfunkcionálisak, és valójában semmi közük egymáshoz. Tehát, hogy egy család tényleg tud családként működni karácsonykor, az egy tök nagy ajándék szerintem, hogy tudtok együtt lenni, és minőségi időt tudtok együtt tölteni.
Ami még felmerült bennem ehhez az egész témához, hogy mondhatjuk azt, hogy lényegében, amikor mi fejlődni szeretnénk, vagy akár visszakapcsolódunk így a családhoz, barátainkhoz, önmagunkhoz, és ugye mondtad itt a elsodornak a lényegében a felnőtt élet vele járói, hogy miért vállalok én felelősséget? Ez, hogy a fejlődés az egy felelősségvállalás is lehet.
Hát, ha te felelősséget vállalsz, akkor te fejlődni fogsz. Tehát hány ember éli az életét, úgyhogy megúszásra játszik. Ott van egy munkahelyen, ahol valahol valami felelősség árnyéka rávetülne, azonnal keresi a kifogást, hogy nem, bevédi magát, hogy nehogy vetőt bármivel be tudják támadni, és nem hoz döntést még véletlenül se, ő nem fog fejlődni soha. De ha te felelősséget vállalsz, és utána elszúrod, és hibázol, és belátod, hogy hibáztál, akkor abból te utána fejlődni fogsz, mert legközelebb már nem fogod úgy csinálni, hiszen tudod, hogy az úgy nem fog működni.
Ezt a kérdést valamennyire már érintettük. Szerinted miért félnek az emberek a fejlődéstől, vagy nem is a fejlődéstől, mert ez egy szerintem egy abszolút pozitív töltetű szó. Az hülye hangzik, ha valaki azt mondja, hogy én félek attól, hogy fejlődni fogok. Miért félnek az emberek a változástól?
Mert ismeretlen. Sokan azért nem mernek változtatni, kilépni mondjuk egy rossz kapcsolatból, egy abuzív párkapcsolatból, mert ez ismerős. Tehát benne van a borderline nő, a narcisztikus pasival a párkapcsolatban, pokol az egész, és mégsem mer kilépni egyik se, mert onnantól ismeretlen vár, hogy mi ott nincs semmi, ezt nem tudom milyen. És inkább bennem maradnak. És leélnek így 30-40 éve. De az ismeretlentől sokkal jobban félnek, mint hogy azt merjék mondani, hogy kilépek erről a munkahelyről, ott hagyom ezt a közeget, elköltözünk erről a környékről, és megpróbáljuk máshogy máshol. Ezért fontos a jövőkép, mert ha én tudok egy kellően vonzó jövőképet létrehozni, akkor utána merek is elindulni feléje.
Mit szóltok a záró kérdéshez?
Jó.
Az eddig elhangzottak fényében picit önismétlésre is kényszerítenélek, de udvariasabban kifejezve egy összegzést szeretnék kérni tőled azok számára, akik érzik, hogy valami nincs rendben. És nem is akarom feltétlenül részletezni, hogy az életük mely területén. Tehát szakmailag, magánéletileg, egészségügyileg, valamilyen formában
már... Ott van az érzés, hogy nem jó ez így.
Már valami van.
Uh-huh. Egyes pont, kerítsen valakit, aki egy kellően felkészült szakember, coach, tréner, pszichológus, és objektív visszajelzéseket tud neki adni, ne egyedül akarja megvizsgálni a helyzetet. És ha van egy ilyen ember, akivel ő elkezdi tudni ezt föltárni, utána lesz egy fázis, ahol neki igenis el kell majd vonulni egy picit az életéből, ki kell, hogy szakadjon belőle, hétvégére, de ki kell, hogy szakadjon, vonuljon, és onnan kívülről nézzen rá, és akkor utána jöhet az, hogy én elfogadom azt, hogy ez van, és utána a következő, hogy kitalálom, hogy mit szeretnék, egy kívülről ránézek, hogy milyen irányba szeretnék elindulni. Ott jön a jövőkép tervezés. Tehát nem a jövőképpel indítjuk, hogy most január 1-től én elkezdek lefogyni. Nem, előtte nagyon mély önvizsgálatot folytat, és utána el kell jutni az önelfogadásig, és utána jött a jövőképalkotás, megint csak nagyon hasznos, hogy egy szakember segítségével, hogy milyen életet szeretnék. És simán van olyan, hogy valakivel megvizsgálunk 4-5 verziót, és kifejtünk 4-5 verziót, és utána jön rá, hogy már, de valójában nem is kell az a Porsche, mert nagy és büdös, és nincs rá szükségem. De először meg kell, hogy engedjen a hibázást magának. És akkor, amikor jövőkép megvan, és már kellően motivált vagyok arra, hogy én ezt már szeretném is csináljuk, akkor jön a maga a cselekvés, hogy elkezdem.
Az első adásban Gál Viktorral, pszichológussal beszélgettünk a Redwood Offices alapítójával.
Köszönjük, Viktor, hogy itt voltál velünk, és tanácsokat adtál ahhoz, hogy hogyan is érdemes megindulnunk a fejlődés útján.
Tartsatok velünk, mert hogy a podcast folytatódik a jövőben is. Panna, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Sziasztok!
Sziasztok!